Ennek a szombaton nevesebb lenne szó, és én szokás szerint mostanában inkább a Hafteret veszem elő, tehát Bírák könyvének a 13. fejezetének az első verszakait olvasom. Az Izrael fej pedig újra gondol, gonoszul cselekedének az Úrnak szemei előtt, azért az Úr őket a főszásának kezébe ad a 40 eszendeig. És innél kezdődik a Haftara, a profétai rész. És élt ebben az időben egy férfi Córában, a Dán nemzetségéből való, név szerint Manoach, kinek felesége magtalan volt és nem szült. És megjelent az Úrnak angyal az asszonynak, és mondané ki: én már most magtalan vagy, és nem szültél, de terhes lesz és fiat szülsz. Azért most megoljad magad, és ne igyál se bort, sem más részegét italt, és ne egyél semmit. Ennek a heti szakasznak és ennek a profétai résznek ezt az első két versét egy kicsit kiemelem. Nagyon érdekes számomra az, hogy azt mondja itt a Biblia, élt ezen a helyen, amit itt olvastam, Dán nemzetségből való Manoach, a férfi, a férj. És mi történik? Az Úr beszél a nővel, a feleséggel. És megjelent az Úrnak az angyala, és beszélt az asszonynak, mondta neki. A Bibliában elég sok esetben van ez, hogy amikor valami rendkívül történik, lásd Erzsébetet, lásd Máriát, lásd ezt az esetet is, Sámsonnak a születésénél is. Ott van a férfi a pátriárkkal és rendben, és a nővel beszél Isten. Hát ez egy kicsit érdekes. És hadd legyen ez a mai nap is egy érdekes, hogy a feleségem itt van, úgyhogy mondja, hogy mi szól neki a heti szakasz.
Sejtettem, hogy lesz valami csűrcsavarosdi a dologban, és beigazolódott a sejtésem. De minden esetre köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok, és viccet félretéve tényleg úgy érzem, hogy kicsit nemtől függetlenül, amikor valakinek a szívére Isten üzenetet helyez, azt szinte kötelessége megosztani, és nem tarthatja magába. Valahogy én is így vagyok ezzel, amikor előveszem az igét, és tényleg úgy érzem, hogy szól, és jönnek a gondolatok és a meglátások, hogy ha bár inkább írásos formában törekedek mostanában a közzé tételére, illetve a szerkezgetésre még egyenlőre, de azért a szavak formájában is megpróbálom tolmácsolni azt, amit úgy érzem, hogy kapok. És talán jó is lenne, hogyha mások is éreznék ezt, mert amikor az ember kicsit visszanyúl a gyökerekhez, és tényleg elkezdi megnézni azt, hogy miből is indul ki konkrétan az ószövetségi történések és az ószövetségi elbeszéléseknek az egész cselekmény sorozata, és hogy valójában mi a valódi jelentése a szavaknak, akkor itt nem csak egy héber szövegkibontásnak az eszme futtatását kívánom felvázolni, és nem csak tényleg a fordításbeli különbségekre rátérni és azokat kiélezni, hanem úgy érzem, hogy ezek mind gondolatbeli változásokat is, és a hozzáállásunkban való változásokat is eredményezhetnek, hogyha tényleg megnézzük az eredeteket. És mindig az eredet a tiszta, és én mindig arra törekszem, hogy úgy foghassak hozzá, és úgy nyúlhassak Isten igéjéhez, hogy tisztán, minden rárakódástól és szennytől mentesen, és ezt próbálnám egy kicsit tolmácsolni, illetve áthozni. Ennek a szombatnak, amit mondott Béla, a Nászó a neve, és nagyon érdekes, amit az elmúlt szombaton említettem, a Bamidbárról, és amit a Bamidbár jelentése és az egész heti szakasznak és könyvnek az egész üzenete hordoz, az most ennél a résznél folytatódik. Kicsit meglepő, hogy a zsidóságban egy fejezet van ketté szakítva, hiszen Mózes 4. könyvének a 4. fejezeti Ben a 21. verstől kezdődik a mostani heti szakasz, és szinte el van vágva ez a negyedik fejezet, amit ugye Károli egy alfejezetként kezel, tudva levőleg a léviták családjainak a felosztásáról van szó, tehát Kehátnak, Gersonnak és Merárinak a részletes leírásáról, hogy mi az ő feladatuk a lévi törzsében. És kicsit furcsa volt így első ránézésre, hogy miért van ez a félbevágás, hiszen nem fejeződik be semmi, és nem ér véget semmi, hanem folytatódik. És tulajdonképpen ez adott egy alapgondolatot, hogy Isten igéje soha nem zárul le, hanem mindig egységében van, és mindig folytatódik. És az életünkben is ugyan lehetnek szakaszok, de nincsenek végleges, záró részek, nincsenek külön választott részek, hogy nem kapcsolódna egyik a másikhoz, hanem pont azt veszem észre, hogy minden összefügg mindennel. És számomra már önmagában ez egy olyan üzenet volt, hogy csatlakozik ez a nászó heti szakasz az előző Bamidbár részhez, és majd a következő a Behalotecha rész is egymásba fűzve értelmezhető. Tehát olyan ez, mint tényleg egy láncon a gyöngyszemek. Egymás mellett sorba vannak. És valahogy ezt az összekapcsolódást érzékelem Istennek a mi életünkben is, hogy így visszatekintve akár a hitéletünkre, de még akár arra a periódusra, amikor nem igazán voltunk tisztában a dolgokkal, vagy nem voltunk az elrendelt helyünkön, vagy nem éltünk még átadott életet. Az ember visszatekint és meglátja, hogy minden összefügg mindennel. Ezt akkor, amikor az adott helyzetben van, akkor nem veszi észre, de el kell telnie egy bizonyos időszaknak, hogy az ember meglássa, hogy minden összefügg mindennel. Hogy nincsenek hiába való történések, nincsenek fekete lyukak az életünkben, minden összefügg mindennel. És ami megtörtént, annak oka van. És ok-okozati összefüggésben, ha nézzük akár az életünket, a hétköznapjainkat, akár az Istennel való kapcsolatunkat, ezt kellene talán egy kicsit jobban elmélyítenünk magunkban, hogy folytonosságban élünk. Minden összefügg mindennel. Ez a heti szakasz kapcsolódik az előzőhöz, és az ezt követő heti szakasz kapcsolódni fog az e heti szakaszhoz. Tehát nincsen szétválás. Belecsöppenünk a közepébe, vagyis folytatjuk. És egy dinamizmusban, egy állandó lüktetésben vagyunk, akkor, hogyha tényleg Isten igéjét valóban élőként éljük meg a hétköznapi életünkben. A nászó heti szakasznak a jelentése az a 4 Mózes 4, 21. versétől kezdődik, olvasom. Szól ezután az Úr Mózesnek, mondván, vedd számba a Gerson fiait is az ő atyuknak háznépe szerint, az ő nemzetségük szerint. És innen kapta ezt az elnevezést, hogy vedd számba. És talán egy kicsit visszacsatolnék az elmúlt heti üzenetre, amikor ugye a számbavételről beszéltünk, hogy tulajdonképpen nem a mennyiségről és nem a megszámlálásról van itt szó, hiszen a zsidók úgy is értelmezik ezt a szöveget, és úgy is fordítják a zsidó biblia magyar szövegében. Ez így szerepel, hogy vedd fel Gerson fiait az ő atyuknak háznépe szerint. És ez a felvevés, ez nem csak a listára való felvételt jelenti, hogy készíts róluk számadást, és nézd meg, hogy kik alkotják, és milyen feladatokat látnak el, hanem amit említettem is, hogy vedd fel, vagyis emeld fel. Emelt fel Gersonnak a fiait, és minden egyes ilyen számba vételnél tulajdonképpen ezt olvashatjuk, hogy emelt fel, vedd fel. És ahogy a múltkor Beszéltem is arról, hogy mennyire nem a mennyiség határozza meg ezt az egész könyvhöz való hozzáállást és gondolkodásmódját a zsidóságnak, és az Istennel való kapcsolatukban sem az a fontos, hogy mennyi mindent tudnak elérni Istennél, és az sem, hogy mennyi mindent cselekednek az életben, hanem valóban az a minőségi epizód az a lényeg, hogy milyen minőségben teszem azt, amit teszek, és milyen tartalommal bír az, amit teszek. Ugyanúgy itt is ez történik. Azonban kicsit azt kezdem el érezni ebből, ahogy haladunk ebben a könyvben, hogy az általánosból és az egyetemesből egyre inkább kezd konkretizálódni a helyzet. Hiszen a Bamidbar heti szakaszban az volt, hogy vedd számba, vagyis emeld föl Izrael egész háza népét. És a Nászó heti szakasz pedig már konkrétan a lévitáknak a számlálásáról szól, konkrétan a szolgálatot végző lévitáknak a felemeléséről szól, és egyre inkább kezd szűkülni a kör, egyre inkább kezd egy kisebb csoportra konkretizálódni, és egyre inkább kezd személyessé válni. És önmagában véve ez is számomra már egy üzenet volt, hogy Isten, amikor szól és kinyilatkoztatja az igéjét, azt minden egyes embernek kinyilatkoztatta. Minden egyes embernek lehetősége van arra, hogy kezébe vegye az igét, hogy magáévá tegye, hogy élővé váljon benne. De amikor Isten szól, akkor személyesen kezd el szólni az emberhez, és amikor konkrét feladatot ad, az csak is egyes szám második személyben teszi. Te. Te tedd. És amikor itt már konkrétan a feladatok megosztásáról van szó, és nem csak egy sereggyűjtésről, egy feltérképezésről, hogy vajon ki milyen névtartalommal bír, vajon kinek mi az elhívása, hanem itt már egy konkrét feladat végzéséről van szó, akkor Isten konkrétan a személynek szól. Akkor nem általánosságban beszél, hogy hát majd ezek a Meráriak vagy a Gerson fiai, azok majd így egy bizonyos feladatot tegyenek, hanem már megvan szabva, hogy kik. És valahogy ezt érzem, hogy ez nálunk is így működik. Amikor panaszkodunk arra, hogy nem tudjuk, hogy mi az elhívásunk, és nem tudjuk, hogy mi a feladatunk Krisztus testében, akkor csak ennyit kellene tennünk, mint ahogy itt ebben a Nászó heti szakaszban is zajlik, megállni, és meghallgatni azt a konkrét személyes üzenetet, amit Isten nekünk mond. Hiszen a lévitai szolgálat az erről szól, Krisztus testében erről szól, hogy mindannyian megkaptuk a feladatot. Volt egy bamidbárunk, volt egy olyan szakasz az életünkben, ami a megtisztulásnak, a kitisztulásnak az időszaka volt, jöttünk valahonnan, és Isten felemel, folyamatosan emel, folyamatosan megmutatja azt, hogy mi a valódi identitásunk. De eljön az a pont, amikor már konkrétan szól a szolgálattevőknek, akik nem mások, mint lévő fiai, konkrétan szól, hogy emelkedjetek fel. Hiszen ez a szó, hogy naszó, ez nem csak felemelést jelent, hanem önmagában egy felemelkedést. Nagyon érdekes ennek a szónak a további jelentése, amit szeretnék majd lépésről lépésre egy kicsit kibontani, ugyanis ez az egy szó az, ami a héber szótárban két oldalon keresztül van részletezve, mert annyi jelentése van. És ha egy szónak ennyi többlet értelmezése van, az úgy gondolom, hogy igencsak jelentős, és igencsak felhívja a figyelmet arra, hogy tényleg nézzük meg tüzetesebben, hogy mit jelent ez. És azért is érdemes lenne megnézni tüzetesebben, ugyanis ez a szó, ez a naszó, ez itt végig fog most vonulni több fejezeten keresztül. És valóban, ha az ember egy picit ráfigyel, fókuszál egy picit a részletekre, de úgy, hogy nem vész el benne, hanem a helyére tudja tenni a megfelelő dobozkákat, és akkor szépen megvan az a felépítmény, akkor nagyon sok olyan üzenetet kap, amit egyébként lehet, hogy nem vesz észre, ha csak átlapozza. Ez a vedd fel szó, ez annyit is jelent még, hogy szemet, kezet és fejet emelni, felemelni, ami tulajdonképpen a bátorságnak és az erősségnek a jelképe. A szem, a kéz, a fej felemelés, az egyértelműen egy kell hozzá egy tartás. Tehát nem lehet úgy fejet és kezet és szemet fölemelni, hogy nincs egy egyenes tartásom. Az egyenes tartás viszont bátorságot és erősséget követel. És hogyha valaki igent mond Istennek, és elfogadja az ő szavát, és tényleg megtörténik az élet átadása, egyszerűen nem ússza meg azt, hogy ne kapjon szolgálatot. Tehát nincsen szolgálat nélküli hívő élet. És itt kell az identitásunknak, úgy érzem, hogy a helyén lennie, és megismerni a saját személyiségünket és a saját egyéniségünket ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy mi a mi feladatunk. Mert hogyha valaki vállalja az elhívását, ahhoz bizony bátorság és erősség kell. Nem azért, mert olyan rettenetesen nagy küldetése az embernek, egy hétköznapi elhíváshoz is bátorság és erősség kell. A legegyszerűbb példa az anyasághoz, az apasághoz bátorság és erősség kell. És ezt a hétköznapok bizonyítják, aki anya, apa tudja, hogy mit jelent az, hogy bátran kell néznem a holnap elé. És ott van az, hogy erősen kell vállalnom azt, hogy itt nem arról van szó, hogy egy bizonyos időszakot kell betöltenem, hanem egy végtelenségbe nyúló, végelláthatatlan részbe keveredek bele, és nem tudom, mert nem tudom, hogy mi lesz holnap. De azt tudom, hogy, és ehhez kell a bátorság és kell az erősség, hogy tudjam, hogy biztos vagyok az elhívásomban, biztos vagyok abban, hogy minden feltételt és lehetőséget megad Isten. Ahhoz, hogy egy bizonyos elhívást, egy bizonyos szolgálatot be tudjak tölteni. És ehhez kell a szemet, a kezet és a fejet felemelni. Kell a szemet, mert kell figyelni, mert egyáltalán nem, még egy pillanatra sem lehet más felé fordulni, mert akkor csúszik el az ember, akkor érzi azt, hogy most nem a helyén van. A szememnek valóban mindig fölfele kell emelkednie, lesnem kell a következő parancsot, Istennek az akaratát, és ezzel párhuzamosan a kezemnek cselekednie kell. És a fejemnek fel kell emelkedni, és a fej itt valóban a gondolkodásnak a jelképe, a gondolatoknak a jelképe. Fölfelé kell a gondolataimat irányítani, ahhoz, hogy egy szolgálatot be tudjak tölteni, nem szana szét kell a gondolataimnak szaladgálnia, hanem fölfelé irányulnia, hogy párhuzamban és egységben legyek azzal a síkkal, amit Isten tényleg elrendelt az én számomra. És aztán ennek a szónak még a további jelentése, a felemelésen, a felemelkedésen túl az odafordulás. Valakihez fordulni. És ez is mindenki a saját egyéniségére szabottan megkapja ezt. Én nagyon sokszor hallom azt, hogy jaj, én annyira zárkózott vagyok, én nem tudok kommunikálni az emberekkel, nekem nem megy könnyen ez. Míg más meg azt mondja, hogy ő nagyon kommunikatív, ő egy nagyon nyitott személyiség, őnek nincs gondja ezzel. Én ezt mind a kettőt elfogadom, csak úgy gondolom, hogy Isten a zárkózott személyiségnek és a nyitott személyiségnek is ad egy olyan lelkületet, amivel tud fordulni másokhoz. Egész másképp fordul nyilván egy zárkózottabb ember és egy nyitottabb ember, de nem lehet elbújni el mögé. Mert a szolgálatunknak egy olyan embernek, aki Istennek átadott életet él, a része az, hogy odafordul a másikhoz. Az nem zárja magára az ajtót, és nem zárkózik úgy be, olyan szinten, hogy nem tudna fordulni máshoz. Miért? Mert a teljes mértékben való idézőjeles befordulás, az már egy olyan zártságot ad, amiben csak magát látja, csak saját magára koncentrál, és ennek elég nagy fokú gyökere az önzőség. És ha megnézzük a mai világban, az embereknek a többsége azért zár, és azért zárkózott, mert a gyökere az önzőségből adódik. Én magamnak megtettem mindent, én magamnak beszereztem mindent, puff, ajtó bezárva, más nem érdekel. Engem nem érdekel a másik, hogy szenved, engem nem érdekel, mi a baj a másiknak. Én jól vagyok, lehúztam a rollót, kész. És én azt érzékelem, hogy ezt egy hívő ember képtelen megtenni. Egy hívő ember akármilyen a személyiség típusa és akármilyennek formálta is meg Isten, mindig tud nyitott lenni a másik felé. A mennyiségét és a mienségét Isten adja meg, de a nyitottság az alapvető, hogy oda tud fordulni. És ez a valakihez fordulás, ez elsősorban a bizalomnak a jele. És ha én bízom Istenben, akkor bízom abban az elhívásban is, amit nekem adott, bízom önmagamban, és ha bízom önmagamban, akkor tudok bízni a másikban. És ez egy fordított arányosságban is működik, hogy ha én tényleg szeretem magam, akkor tudom szeretni a másikat. Ha én bízom magamban, akkor tudok bízni a másikban. Ha én hiszek magamban, akkor tudok hinni a másikban. És ez nem az én egocentrizmusom, hogy most én, hanem ezt mind azért vagyok képes megcsinálni, mert fölülről kapom, mert valaki fölemelt, valaki megmutatta, hogy ki vagyok, és mindent az ige tükrében látok, magamat az ige tükrében látom, és így tudok másokra is az ige fényében nézni. És tovább hozom a jelentéseket, tisztelni. Ez a következő. És a bizalom az már kialakítja a másik ember felé való tiszteletemet. Mert nekem is van egy tisztem, tisztában vagyok a saját tisztemmel, és elkezdem becsülni és tisztelni a másik embernek a tisztjét. És egy érdekes jelentése is van még ennek, a szónak azt jelenti, hogy imádkozni. És ez egy állandó kapcsolatot jelent, én úgy érzem, egy szolgálattevő életben nem lehet az imádkozást abba hagyni, amikor tényleg Pál erről beszél, hogy szüntelenül imádkozzatok, ez erről szól. Arról szól, hogy kimegyek, és tényleg kint vagyok az úton, és megbeszélgetek Istennel. De nem arról szól az imádkozás, hogy na most akkor este van, lefekvés előtt gyorsan mondjunk hálát, és akkor eldaráljuk a mai napunkat, hanem valóban az imádkozás egy olyan lételemmé vált, mint az ember számára a levegő. Egy hívő ember számára az imádkozás a levegővételt jelenti. És nem lehet sokáig levegő nélkül bírni. És úgy gondolom, hogy az embernek az ima élete az nem arról kell, hogy szóljon, hogy ha van 5 perc szünetem este, mielőtt beesek hullafáradtan az ágyba, akkor imádkozom, hanem egy állandó jelenlétben vagyok. Egy állandó isteni jelenlétben vagyok, még akkor is, hogyha nyomnom kell 8 órában a hivatalban, és ütnem kell a számítógépet, még akkor is. Akkor is ott van, hogy Istenem, hogy csináljam, mi legyen a következő, hogy végezzem a munkámat. Istenem, hazaértem, akkor mit főzzek vacsorára a családomnak, ami tápláló, ami jó, ami hamar megvan. És mindenben ott van, még a mosogatás közben is egy nőnél, még a gyerek öltöztetésében is ott van, mindenben ott van. És talán egy picit ezt is a helyére kellene tennünk, az imádkozásnak a kérdését, és a különböző ima alkalmaknak a kérdését. Ez nem alkalomszerű. Az imádság nem alkalomszerű, mint ahogy a levegővétel sem alkalomszerű. Az imádság állandó. Folytonos és szüntelenül imádkozzatok, ez pontosan erről szól, hogy folyamatosan az isteni jelenlétben benne lehet az ember. Isten soha nem kér tőlünk olyat, amit nem tudunk véghez vinni. Hogyha itt azt mondta, hogy vedd számba a Gerson fiait, vagyis emelt föl a szolgálatra kijelölteket, akkor ezt így is értelmezhetem, hogy tessék imádkozni. Tessék benne lenni az minden egyes pillanatban, az isteni akaratban és tervben. Az, hogy imádkozom, az egy folyamat, az folyamatos megszakítás nélküli állapot. Én már nagyon régóta érzékelem a saját életemben azt, hogy nincsenek olyanok, hogy külön elhatárolt idők. különösen amikor egy gyermek belép az ember életébe, akkor az idők igencsak meg vannak kurtítva, és igencsak le vannak szabva, és ekkor éreztem meg úgy igazán, hogy persze kellenek az idők, kellenek az elcsendesedésre való idők, amikor az igébe bele tud mélyedni az ember, de rá kellett jönnöm, hogy az imádkozás az nem más, mint egy folyamatos Isten előtt lét. És én ezt meg tudom tenni, amikor főzök, amikor dolgozok, amikor kertet kapálok, amikor vásárolok, amikor boltban vagyok, és minden egyes alkalommal meg tudom tenni. És itt van a következő jelentés is, a venni, felvenni, hordani. Ez így egymás után. És ismételten csak a bátorságra térnék vissza, fel kell venni azt a szolgálatot, ami a miénk. Nem lehet sokáig lent hagyni a porba, mert Isten aztán másnak adja oda. Ami a miénk, azt fel kell venni. Fel kell vennünk azt a szolgálatot, és hordanunk kell azt a szolgálatot. Fel kell vennem azt, hogy ki vagyok, mi vagyok, és hordoznom kell. Látható jelként kell rajtam lenni. És hogyha hordom, és felveszem, és viszem, akkor maga után vonja a következő jelentését is a szónak. Szót emelni. Képviselek valamit. Valamit magamra vettem, valamit hordok, az azt jelenti, hogy képviselek valamit. Amikor egy nevet fölvesz az ember, akkor képvisel valakit. Ez most így különösen a nők esetében érdekes, amikor én felvettem a férjemnek a nevét, azzal én képviseltem azt, hogy hozzá tartozom. Hogy eljöttem már, elhagytam a lánykori nevemet, és ezzel hozzá tartozom, az ő nevét hordozom, az ő vezeték nevét, az ő családjához tartozom. És ha belegondolok, akkor tényleg annyira szép, amikor az ószövetségi történetekben látjuk, hogy a nő elment és elhagyta az övéjét, és a férfi háza népéhez tartozott. Tehát amikor Krisztus nevét hordjuk magunkon, akkor hozzátartozunk. És amikor valakihez hozzátartozunk, azért szót is emelünk. Szót emelünk a társunkért, nyilván amikor valami atrocitás, vagy bármilyen bántás éri az egyik félt, akkor szót emelünk érte, kiállunk érte. És itt van az, hogy a szolgálatomért is szót kell emelni. És szót kell emelnem azért, akit hordozok magamon, és akit felvettem, vagyis Krisztusért. És nem hallgathatok, és itt jönnek ugye az összekapcsolódások, az igéknek a folyamatos egymásra utalása és visszautalása, hogy alkalmas és alkalmatlan időben hirdesd az igét. És állj elő vele, és ez nem azt jelenti nyilván, hogy evangélizáld le másnak a fejét, és erőszakkal téríteni, amit nagyon sokáig ugye elferdítettek és rosszul használtak, hanem pontosan arról a szóemelésről, hogy felemelem a Krisztust. És amikor helyzet adódik, akkor szót emelek, akkor tudok beszélni. Akkor nem csak már a szemem, a kezem, a fejem van felemelve, hanem a szám is. És ki tudom mondani azokat a dolgokat, amik akár bizonyságok, akár tanítások, akár útmutatások lehetnek a másik számára. És itt van a következő lépés, ami ennek a szónak a jelentése, elengedni, engesztelni, kegyelmet nyerni. És én úgy gondolom, hogy egy szolgálattevő életben egy nagyon fontos lépés ez is, és része, és meg kell tanulnunk az elengedést. Talán az egyik legnehezebb része az életünknek elengedni. Elengedni a szolgálatunkat is, és nem görcsösen ragaszkodni hozzá, pontosan azért, hogy Isten általi kegyelemmel nyerjük azt vissza. Elengedni minden olyan dolgot, ami köt, elengedni minden olyan dolgot, ami akadály, pontosan azért, hogy megtapasztaljuk azt az isteni kegyelmet, és elnyerjük azt, ami lehetővé tesz minket a következő lépésre. És még egy jelentése van, amit szeretnék még megosztani, ennek a szónak az pedig a körülfogni. Körülfogni, körülölelni, körülvenni. És én azt érzem, hogy a szolgálatunk is erről a körülfogásról szól, nem csak Krisztust veszem körül, és nem csak az igét fogom körül, hanem az ige is engem körülvesz és körülfog. És ha ezeket a szavakat szépen ismételten majd így egymás után tesszük és végigvezetjük, akkor érzékeljük azt, hogy ez egy kölcsönösségre alapul. Hogy nem csak mi cselekedjük ezt, hanem Krisztus is ezt cselekszi velünk. És amikor Krisztus ezt megcselekszi velünk, akkor mi láncreakcióban adjuk ezt tovább a többi ember felé, ugyanezt tesszük. Nagyon érdekes ennek a Nászó heti szakasznak a hol léte is, időben és helyben is. Mert időben Sávót ünnepe után vagyunk, Bamidbar heti szakasza pedig a Sávót előtti időről szólt. És egy picit ez is úgy megmozogtatta a gondolataimat, hogy hogyan élünk az ünnep után. Mert hát persze, hogy az ember készül egy ünnepre, legyen az bármilyen ünnep, legyen az bármilyen esemény, arra készül. Arra készíti a szívét, lelkét, gondolatát, mert mégiscsak ünnep. De ahogy elmúlik az ünnep, akkor általában ott marad még pár napig a lebegés, és aztán vissza a hétköznapok sűrűjébe, és van, ahol mélyrepülés is van, és megint jön valami űr. És ennek a heti szakasznak pontosan ez egy nagyon kirívó, számomra nagyon-nagyon erőteljes üzenetévé vált, hogy az ünnep után jön a beteljesedés. Nem az ünnepkor. Azt gondolnák, hogy az ünnepkor van a beteljesedés, amikor ugye felmentek Jeruzsálembe, hiszen a Sávót a három zarándok ünnep egyike. Tehát egy nagyon nagy volumenű ünnepről van szó, és tényleg szellemi tartalmában is egy gyönyörű szép ünnepről van szó. És az ember azt gondolná, hogy ott a beteljesedés. Hiszen ugye eltelt 50 nap húsvét óta, eltelt 50 nap Peszak óta, és ugye a zsidóság a Sávótot úgy is nevezi, hogy a végső ünnep, tehát egy befejezése, egy lezárása egy szakasznak, és az ember úgy gondolná, hogy na, akkor itt kész, meg volt a habatortán. De nem. Nem, mert ezután jön a beteljesedés. Az ünnep után kezdődik az, hogy most mindent elhoztál, most mindent bemutattál, most az első zsengéket feltetted, most már tudod, hogy ki vagy, na, akkor gyerünk, csináld. És innentől kezdődik a beteljesedés, amikor Istennek az akaratát véghez viszi az ember. Mert eddig csak készült, eddig készült az ünnepre, készült, elméletben készült, gondolatban, érzésben, mindenben készült, és amikor vége az ünnepnek, akkor utána menj haza, és tedd. Tedd, cselekedd, vedd fel a szolgálatodat, vedd fel azt, aki vagy, emeld fel a kezedet, emeld fel a fejedet, fordulj oda a testvéredhez, tiszteld a másikat, imádkozz, hordozd az én nevemet, szót emelj az én nevemért, és engedd el azt, ami nem a tiéd. És itt van az, hogy ez a beteljesedés, hogy nem az a beteljesedés, hogy együtt vagyunk, de jó az Úr előtt, jaj, de sokat kapok, tényleg a tanításban is, a mások bizonysága által épülök, és nem az ellen beszélek, hogy összejöjjünk, hiszen ez része az ünnepnek, egy csendes napok része az ünnepnek. Az, hogy együtt vagyunk Isten jelenlétében, ez része az ünnepnek, de nem ez a beteljesedés. A beteljesedés ott kezdődik el, amikor te hazamégy, és felveszed a szolgálatodat, amikor felemeled a kezedet, a szemedet, a fejedet, amikor odafordulsz a másik emberhez, aki egyébként lehet, hogy a mindennapjaidnak a része, mert 8 órában a munkahelyeden, vagy 24 órában otthon, ott vagy vele. De fordulj oda hozzá. Oda fordulsz-e hozzá. Tiszteled-e őt. És hogy zajlik az életed? A mindennapok, a percek, imádságban, tényleg minden másodpercben ott van. Tényleg minden másodpercben érzed azt, hogy fel tudod venni és hordozni tudod. És amikor adódnak helyzetek, akkor tényleg szót emelsz-e. Mert a cselekedetekben van a beteljesedés. A felkészülés az ünnepre, a felmenettel az ünnepre, az még nem a beteljesedés. Az ünneptől kezdődik el, amikor be tud teljesedni Istennek az igéje, amikor élővé tud válni, amikor cselekedetté tud válni. Számomra ezt az üzenetet adta a nászó heti szakasz. Vedd fel! Vedd fel, amihez bátorság és erő kell. Erő kell a szolgálathoz, és nem kis bátorság. És bármilyen szolgálathoz, bármilyen jellegű és minőségű, és bármilyen tartalommal bíró szolgálathoz bátorság és erő kell. De ez adva van. Mert Isten mindenkinek adja, ha felveszi. Ő oda tette eléd, a kérdés az, hogy felveszed-e. Nászó, vedd fel.
Ezek után szóljak valamit. Én úgy gondolom, hogy végül is a nőnek is tud szólni, úgy, mint ebben a történetben Isten. Azonban van itt azért egy másik. Nem egészen nyelvtani pontos, ami számomra sokszor is előjött, mert vannak itt rokon szavak, amik mégsem egészen pontosak. A nasszó, nasszi és a missi. Egy szók. Egy gyökre hangoznak egymás irányában. Na szó emelt föl, utána jön a nászi, a fejedelem szava, és a niszi, a zászló szava. És én úgy gondolom, hogy emberi értelemben is ezeket valahogy jó lenne a felemelés szónál láncra összekötni, hiszen felemelni mit és kit lehet. Emelt föl a nászit. A zsidóságnál ez a fejedelmet jelentette az első számú főembert, és én úgy gondolom, hogy egy családban is, hogyha normálisan élünk, és Isten szerint élünk, akkor emeld fel a férjedet. Nem üzentem neked, hanem ő az, aki Isten rendjében van, emeld fel a fejed. És egy közösségben is megint csak ott van, emeld föl, de nem magad fölé. Emeld föl. Emeld föl, és nem hatalmat magadra, hanem a helyére. És miért van ez a nászi, ez a fejedelem szónak? A magyarban is fejedelmet jelent, hogy fejjel a családnak, családfő, milyen szép a magyar nyelv. Bár a magyar nyelvben inkább lófők vannak, ugye, de hadd ne menjünk vissza a pogány magyarságba. Nálunk a fej mindenhol megjelenik egy magyar nyelven is magyarázóan. Emelt fel a fejet. De miért? Azért, mert ha bele gondolunk, akkor a fej az összes érzékszervünkből, kivéve a tapintást, mindegyik azon van. A férfinek kell látni, a férfinek kell ízlelni, a férfinek kell hallani, és ebben emelt föl, hogy Isten így teremtette. És ugyanakkor, amikor egy közösségben mennek a harcok, hogy ki a főnök, meg ki a pásztor, meg ki a nem tudom kicsoda, én úgy gondolom, hogy lehet látni, hogy kinek van látása, kinek van hallása, ki ízleli, eszi az igét, ha kell úgy, mint Jeremiás, hogy megrágja a papírt, és ki az, akinek jó szaglása van, mert megérzi szellemben azt, hogy mi az, hogy büdös. És ez nem reklám, ez csupán egy rend. Emeld föl a fejedelmet, emeld föl, és engedd fölemelni magadat, férfiként engedd fölemelni magad. Ez nem azt jelenti, hogy a nő nem érez, de a fejben van, Isten rendjében, a fejben vannak az érzékszerveknek a többsége, pontosabban egy nincs a tapintás. A másik természetesen folytathatnám, hogy miért nincs a tapintás, hiszen ha tapintanánk Istent, akkor már Isten nem szellem lenne, de nem folytatom tovább. Azonban itt van a következő kérdés, hogy emeld fel az ászlót. És itt meg kell állni a niszi szónál. Emeld fel az ászlót. Kicsoda az ászló? Kicsoda? És emeld fel magát, a világurát. Ő az ászló. Emeld fel Izraelt, ő az ászló. A népek zászlója. És ebben a sorrendben ott van a zászló felemelés. Nem holmi gagyi valami céges zászlót emelges és kitűzőket ragaszgass magadra. Megvan a Bibliában konkrétan, hogy kit kell felemelned. Emeld föl a családban a férfit, emeld föl a közösségben azt, Krisztus testében, akinek Isten több adott látásba ez be abba, és emeld föl mindenek fölött Krisztust. Jáve Nisszi, emeld föl a zászlót. és ha fölemeled a zászlót, akkor győzni fogsz. Nem te, hanem ő, de a csatákat ő el is végzi. Tehát a felemelésnél ott van az emberi síkon is a felemelés. Egymást fölemelni. Nem lehet taposni, meg kitépni a keziből. Akinek Krisztus van a kezében felemelve, az életében, azt nyugodtan felemelheted őt is, mert ő is felemelendő, mert kapott látást, mert közel van hozzá, benne van. És utána emeld fel a férjedet. És az annyit jelent, emeld fel a férfit. Ezt hiányzik ön a gyülekezetből, ezt hiányzik a keresztényekből, ezt hiányzik mindenhol, a férfinek nincs a tisztjében, tisztje meg. El kell már érni odáig, hogy tudjam azt, hogy egy férfinek a teremtettség okán normális esetben hozzáteszem, több a látása, több a hallása, több magasabb pozíciót adott Isten neki. A nőnek a segítsége nélkül nem működne ez természetesen. A nőknek más a szerepe. De ha nem emelik föl azt a pátriárkás rendet, amit Isten adott, akkor az egészben jönnek a pátriárkás rendnek az érzékenysége, az érzékisége, és nem látunk, nem hallunk, hanem csábíthatók vagyunk, elvakíthatók, és így tovább. Emeld föl. Emeld föl a társadat, emeld föl azt, akit úgy érzed, hogy Isten többet adott neki, emeld föl magát, mindazt, akit közel van a zászlóhoz. És azért hozzáteszem azt, hogy emelt föl Izraelt is, mert nem visszavont. Emelt föl. Emelt föl Izraelt, és Izraelben magát, a zászlót, Krisztust emelt föl. És én azt hiszem, hogy itt van most egy újabb fordulat előttünk. Most már nem sófárt kell fújni. Lezárt egy idő. Nem gyűjtögetni kell az embereket, hanem zászlót emelni és indulni. Zászlót emelni egy családban, zászlót emelni egy közösségben, és Krisztus magasra emelni az úgy nevet Krisztus hívők között magában, Krisztus testében. Emeld fel. Emeld fel. Nem itt van a vége az ünnepeknek, hogy Sávót van, kitöltetett a szellem, Szent Szellem, hanem itt kezdődik az uralkodás, és ha uralkodás van, abban a pillanatban fel a zászlót. Mutasd meg Krisztust. Nem azt a Krisztus, amit kitaláltál magadnak, azt a zászlót, aki után te mész. És ha te vagy a zászló után a következő, akkor legyen mögötted más is, aki felnéz rád. És ez nem hierarchia, hanem ez az előjáróság. Ez, amikor valaki előjáró, mert valaki előttünk ment egy zászló. Valaki előtte megy a teremtett világnak a mindenféle népe előtt egy Izrael zászló. Nézz oda Izraelre, ha lehullik a zászlaja a keziből, nézd meg az állapotát. Ha nincs Krisztus a kezében, nézd meg az állapotát. Ha vallásos zsidóság is egyre inkább csökken, nézd meg, hogy hol a zászlója. Nem dobta el, de lent van. Nincs győzelem. Föl fog emelkedni, Isten ígérete szerint a zászló. Föl fog. Nem tehetünk mást. Ha akarsz valamit az életben, amit győzelemnek hívnak, és Isten tervében benne akarsz lenni, tudomásul kell venni a zászlónak a sorrendjét. Tudomásul kell venni, és amikor a népek zászlója Izrael, akkor tudd meg, ha lent van a zászló, akkor a tied is lent lesz. Ha fönt van, és ott van Krisztus, megjelenik az ő népek között, a lábát Jeruzsálemre teszi, megszólítja az ő népét, Izraelt, akkor meg fogja szólítani hamarosan a többi népeket is. Emeld föl. Én úgy gondolom, hogy a kezdetek is ott vannak, hogy önmagunkat se tudjuk felemelni, férfiak. A férfi tisztességben kell lenni. Emeld már föl magadat. Emeld már föl magadat, mert Isten úgy teremtett, hogy neked több és messzebb ható látásod és hallásod legyen. Téged érzékiekben nem annyira ér el a világ, hogyha nem női esetén még el. Emeld föl. Emeljék föl a gyülekezetekbe a férfiakat, mert őneket adatott ez. Több valamivel több, másabb inkább, mondjuk ezt a szót, másabb adatott. Férfiak nélkül nincsen zászló, még a családban sem. Van mindenféle kitalálás, van, hogy merre kell menni, de ez a zászló, ez felelősség is. Hogy nem egy rongyos valami legyek. És a felemelésnél ott van, hogy vigyázzunk a zászlóra. Vigyázzunk Krisztusnak a nevére és az egész Krisztusira, mert egy rongyos zászló, egy beszennyező zászló után nem szívesen megy senki. Vigyázzunk a közösségekben a zászlókra, mert ha valahol a zászló úgy, ahogy van, kopott, lukas, senkit nem érdekel. És emeljük fel a magunk életünket is antisztává, hogy egy tiszta zászló legyen férfiként, hogy nem egy csatában összeesett gyászhuszár vagyok, hanem büszkén emelhessen föl, hogy Isten azt, amit adott nekem, zászló szerepet, az, hogy több érzékszerben működik ott fejként, azt tudjam vinni, el kell fogadnom. És ha Izraelre térek ki, és nem akarok nagyon Izraelről beszélni, de a fejjé tette őt, ha jól emlékszem. Isten fejjé tette Izraelt. Isten fejjé tette úgy Izraelt, hogy van szeme, füle, és orra, és szája. Négy érzékszervvel az ötből adott Izraelnek. De miért? Mert Isten végigkísérte a történelem során. Nem engedte el. És megérezte. Megérezte a rosszat is, és a jót is, mert ott volt Isten, mert megadta neki a jót és a rossznak az ismeretét, megadta a törvényt. Pont Sávoltkor adta meg azt a törvényt, hogy tudjad, mi a jó, és mi a rossz, merre kell menni. És ehhez Isten tényleg igazán szereti az ő népét, megadta az érzékszerveket is. Látsz, hallasz, szagolsz, ízlelsz. Ott van. Csak használjuk is ám ezt. Mert akkor lehetünk zászlók, férfiként, valami Isten által adott helyen, vagy akár zsidóként, de mindenképpen krisztusiként. Krisztus tiszta zászlaját ült emeljük föl, Isten zászlaját.